Áldás békesség Isten hozott ma este is mindenkit. Hisszük, hogy Isten szent lelke munkálkodik bennünk, hogy itt lehetünk, hallhatjuk az ő igéjét. És így készült a mi szolgatásunk Esztergáli előtt. Testvérünk is erre az alkalomra. Kérjük Isten áldását az ő szolgálatára.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük, magasztaljuk mennybéli atyánkat a 138. Zsoltár mind a négy versének eléneklésével. A 138. Zsoltár mind a négy versét énekeljük. A 138. Zsoltár így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved.
Thank you. Sőt, végezze kezed munkáit.
Gyertek testvéreim, emeljük fel imádságban szívünket, mennyei Atyánk elé. Hálásak vagyunk, mennybéli jó Atyánk, amiért ezen a mai estén sem feledkeztél el rólunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te voltál az, aki szóltál, hogy jöjjünk el, mert nekünk helyünk van itt. Elkészítetted a helyet a gyülekezeti közösségben, és elkészítetted az igédet is, hogy taníts, nevelj, formálj bennünket. Áldjuk nevedet, Urunk, amiért te az igéddel táplálsz minket, hogy nem hagysz bennünket éhesen, hanem jól lakadsz lélekben, és ügyelsz arra, hogy mindig növekedhessünk a hitben. Kérünk, Urunk, segíts most letenni minden gondunkat, bajunkat, segíts megnyugodni, megpihenni, ez sűrű és dolgos hétköznap után. Segíts elcsendesedni, Urunk, hogy csak rád tudjunk figyelni. Kérünk, Szent Lelkeddel ajándékozz meg minket. Nyisd meg szívünket igéd előtt. Taníts, vezess, építs bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, áldásodat terjeszd ki ránk ezen a mai estén is. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Azok, akik estéről estére követik az evangelizációs sorozatot, már bizonyára nagyon jól tudják, hogy mi is a mi vezérigénk, amely tulajdonképpen alapját adja minden esténknek. Ez nem más, mint Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írt levelének az első fejezet 21. verse, amely egy csodálatos bizonyság tétele Pál apostolnak: nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Pál apostolt viszonylag jól ismerjük. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv, illetve a saját maga által írt levelek alapján egészen átfogó képet kapunk az ő életéről. Tudjuk jól például azt, hogy a Krisztusért végzett szolgálatban, az evangélium hirdetése közben nem egyszer igen komoly megpróbáltatást kellett elszenvednie. Többször csukták börtönbe, üldözték, volt, hogy megkövezték, sokszor rágalmazták, azt mondták, nem lehet adni az ő szavára, tévtanítók gúnyolódtak rajta. De amit látunk, az az, hogy ő mindezek ellenére nem adta fel a Krisztus evangéliumáért végzett küzdelmét. Kitartott. Sőt, nem csak kitartott, hanem ahogyan ebben a vezérigében, az evangelizációnk vezérigéjében mondja, egy olyan bizonyságot tud tenni, amely egy békességet sugároz. Mikor azt mondja, nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség, ebből a néhány szóból hihetetlen béke árad. Egy olyan ember jelenik meg az olvasó előtt, akinek nem csak az élettel van békessége, hanem a halállal is. Föltehetnénk a kérdést, hogy hát honnan volt Pál apostolnak ennyi ereje, ilyen békessége, hogy mindenfajta megpróbáltatás ellenére tovább menjen az úton és hirdesse Krisztus evangéliumát. A választ Jézus Urunk adja meg a mai alapigénkben. Azt az igét olvasom most, amelynek hirdetéséhez ezen a mai estén is a Szentlélek Istent hívtam segítségül. És ez az ige János evangéliumában található, a 14. fejezet 26. versétől a 31. versig terjedő szakaszban. Jézus mondja: a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az atyához, mert az atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. A világnak azonban meg kell tudnia, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az atya parancsolta. Keljetek fel, menjünk el innen. Azt mondja Jézus, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ez adta Pál apostol szívében az erőt, hogy a megpróbáltatások ellenére is végigvigye az ő krisztusi útját. Nézzük meg, testvéreim, hogy Jézus szavai ma mire tanítanak bennünket. Engedjétek meg, de lehet, hogy már meg is szoktátok az előző esték alkalmával, hogy egy személyes bizonysággal kezdjem. Családom életének egy nagy forduló pontja volt idén nyáron, amikor birtokba vehettük az újonnan elkészült szolgálati lakást Csömörön. Végre oda költözhettünk, ahol a nyá is van. Együtt, így, sokkal könnyebb a szolgálat. Aki már költözött, az nagyon jól tudja, hogy egy költözés azért megviseli az embert. Nem csak fizikálisan, hanem lélekben is. Különösen akkor, amikor nagyon régóta lakik egy helyen, a saját otthonában, és mondjuk jelen esetben egy lelkésznél a törvényi előírás az, hogy ott lakjon, ahol a nyáj van. Nehéz, nem könnyű meghozni egy ilyen döntést, nem könnyű átköltözni, még akkor is, hogyha egy nagyon szép új parókia várja a családot. Az utolsó este, én Gödöllön laktam a családommal 13 évig, az utolsó este, mielőtt jött volna a teherautó, elmentem egyedül sétálni abba az utcába, ahol laktunk 13 évig. Mint egy búcsúzva a környezettől. Minden házban tudtam, ki lakik. Több barátunk is volt ott. Olyanok, akikkel tulajdonképpen együtt éltünk abban a 13 évben. Gyermekeink együtt nőttek fel, közösen játszottak a játszótéren, közösen szánkoztunk a szánkódombon, közösen sütöttük nyári estéken a szalonnát. Sok szép emlék kötött oda bennünket, és köt ma is. Benedek fiunk ott nőtt fel 13 éves koráig, 13 évig ott élt, a viráglányunk pedig 8 éves koráig, ő már oda született. Bizony, szeretjük azt a helyet, szeretjük azt a helyet. Talán a testvérek is tudják, milyen nehéz érzés elválni attól az otthontól, ami ennyire szívéhez nő az ember. És talán azért is tudják a testvérek, mert itt talán Csobánkán is, Pomázon is, ha nem tévedek, nagyon sokan élnek olyanok, akik valahonnan máshonnan költöztek ide, a Kárpát-medence különböző régióiból, akár önként, akár kényszer hatására. Bizony nem könnyű otthagyni a szülőházat, nem könnyű otthagyni a fiatalkor emlékeit, vagy akár a fiatal családos évek emlékeit. Most egy kis emlékezésre hívom a testvéreket egy pillanat erejéig. Idézzük fel magunkba, mindenki idézze fel magába azt az emléket, ami esetleg a szülői házhoz, vagy a gyermekkora, vagy más életének, más helyszínéhez köt. Ha gondolkozunk ezeken az emlékeken, akkor talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy leginkább pozitív élmények jutnak eszünkbe. Leginkább jó érzéssel töltenek el bennünket. Nem minthogyha nem lennének negatív tapasztalataink, negatív élményeink, akár gyerekkorból, akár a későbbi korból. Olyan ez, mint amikor az anyák szülnek. Nagy a fájdalmuk, de utána valahogy elfelejtik azt a fájdalmat. Már csak arra emlékeznek, hogy fájt, de azt a fájdalmat nem tudják már felidézni. És valahogy így vagyunk vele, hogy a negatív élmények, a negatív tapasztalatokat, minthogyha egy láthatatlan kéz kitörölni az életünkből, hogy csak a jókra emlékezzünk, hogy azok erősítsenek azon az úton, amin járnunk kell. Erősítsenek esetleg ott azon a helyen, ahova költöznünk kellett. Többről van itt szó, mint felejtésről. Mondhatná azt valaki, hogy hát az ember elfelejti, hamar el szeretné felejteni a rossz élményeket. Én hiszem és vallom, hogy többről van itt szó. Az Úr kegyelme ez, aki megajándékoz az ő békességével. Nem azzal a békességgel, amit a világ tud adni, hanem amit az Úristen ad nekünk Jézus Krisztusban. Egy csodálatos ajándék ez. Egy olyan békesség, amit csak a hívő ember tud. Amit csak a hívő ember érez igazán. Amely minden emberi nyomorúság és fájdalom és szenvedés fölött áll. Erről tanít ma bennünket Jézusunk. Erről tesz bizonyságot az ige. Azt mondja Jézus a tanítványainak, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Jézus ezeket a szavakat az utolsó estén mondta a tanítványainak. Ő már tudja, hogy mi vár rá. Tudja, hogy elfogják, hogy megkínozzák, hogy keresztre feszítik. Bár többször említette ezt a tanítványoknak, de ő ismeri jól azért az ő szeretett tanítványait, és tudja jól, hogy hiába említette ő ezt már nekik, a tanítványokat akkor is meg fogja próbálni az este és a másnap. Tudja, hogy milyen fájdalmat kell majd elviselniük, és tudja azt is, hogy viszont nagy feladat vár rájuk. El kell menniük szerte a világba hirdetni az evangéliumot. Folytatniuk kell azt a missziói munkát, amit Krisztus kezdett meg itt a Földön. De ezt a missziói munkát, ezt nem lehet fájdalommal a szívben, nem lehet békétlenül végezni, ezért is mondja ezeket a szavakat. A békességével ajándékozza meg a tanítványait. A tanítványok még nem tudták, mi vár rájuk. A feltámadást követően, Jézussal való találkozásokat követően tapasztalták meg, mit is jelent ez a békesség. Amikor akár az üldöző római hatalommal szemben, akár az üldöző zsidókkal szemben, akár a hamis tanítókkal szemben kellett megállniuk, és Krisztusi lélekkel hirdetni az evangéliumot, ott tapasztalták meg, milyen ereje is van a Krisztusi békességnek. Jézus megajándékozza a tanítványokat szent lelkével, és megajándékozza a mennyei békével. És nekünk is erre a békességre van szükségünk, a Szentlélek által. Mert az a világ, amiben mi élünk, ez is tele van békétlenséggel. Minket nem a rómaiak vagy a zsidók üldöznek, minket a bűn üldöz, és minden más. És nekünk is szükségünk van a Krisztusi békességre, mert ez a világ nem tud olyan békét adni nekünk, ami az emberi nyomorúság fölé tudna minket emelni. A Szentírásban több példát is látunk arra, hogy a Krisztus békessége átformálja az ember életét. Két példát hagy említsek meg. Ott van először Zákeus története. Ismerjük jól, a fővámszedő, akit mindenki gyűlölt. Tudjuk jól, hogy abban az időben a vámszedőket nem nagyon szerették az emberek. A rómaiak bérenceinek tartották őket. Ennek az Zákeusnak minden bizonnyal békétlensége volt, még akkor is, hogyha esetleg nem vett róla tudomás, vagy nem tudott róla. Békétlensége volt az emberekkel, a saját népével. És talán az a kíváncsiság, amellyel ő fölmászott a fára, és kíváncsi volt Jézusra, talán ebben a kíváncsiságban fedezhetjük fel, hogy valamit mégiscsak átélt ebből a békétlenségből. Kíváncsi volt arra a rabbira, aki mindenki másnak nem csak testen, hanem lelki békességet tud adni. Kíváncsi volt Zákeus. És akkor Jézussal találkozott, és egy hihetetlen dolgot élt át. Jézus nála vacsorált, és békesség szállta meg az ő házát. És ez a mennyei békesség, amely Zákeusnak adatott Krisztus által, ez arra késztette ezt a mindenki által utált embert, hogy a vagyona felét a szegényeknek adja. És hogyha amit valakitől elvett törvénytelenül, annak a négyszeresét adja vissza. Ennek a békétlen fővámszedőnek békesség költözött a szívébe Jézus által. De van egy ellenpélda is a Szentírásban, tulajdonképpen egyet kell visszalapozni Zákeus történeténél, a gazdag ifjú története. A gazdag ifjú is egy gazdag ember volt, anyagi jólétben élt, mindene meg volt, nem hiányzott neki semmi. Mégis békétlensége volt. És ezt onnan tudjuk, hogy ő is oda ment Jézushoz, és azt kérdezte tőle, hogy hogyan lehet üdvözölni, hogyan juthat be a mennyek országába, mit tegyek, mester, hogy elnyerjem az örök életet, kérdezte ez a gazdag ifjú. Mindene megvolt, gazdag volt, és ő nem volt fővámszedő, hogy gyűlölték volna az emberek, mégis az foglalkoztatta őt, hogy mit tegyen ahhoz, mit tegyen még az életében ahhoz, hogy elnyerje az örök életet. És aztán megtudjuk a Jézussal folytatott beszélgetéséből, hogy hát ő a parancsolatokat megtartotta mind. De volt egy fogyatkozása, a vagyona. És amikor Jézus azt kéri tőle, hogy oszd szét a vagyonodat, szabadulj meg tőle, akkor ez a gazdag ifjú szomorú arccal, lehajtott fejjel ment el Jézustól, mert ezt nem tudta megtenni. Békessége lehetett volna Jézus Krisztus segítségével, de nem lett. Nem véletlenül hoztam fel ezt a két példát. Mind a két, Zákeus is, meg a gazdag ifjú is, mind a két példa gazdag emberről szól. És most egy kicsit gondolkozzunk, testvéreim, a saját életünkről. Mert bizony, mi is olyanok vagyunk, hogy az anyagi javakban keressük a békességet. Sokan képzelik azt, hogy ha elég pénzt keresnek, ha van saját otthona valakinek, jó fizető munkahelye, akkor eljön majd a Kánaán. Akkor végre békesség lesz. Sőt, sokan azt gondolják, hogy ha minél többet keresnek, minél magasabbra jutnak a ranglétrán, akkor annál kevesebbet kell dolgozni, annál kevesebbet kell idegeskedni. Akkor békessége lesz. Anyagi jólét meghozhatja a békességet, amelyre ösztönösen várunk. Milyen sokan dolgoznak egy nappallá téve azért, hogy anyagi jólétben legyenek. Milyen sokan feláldozzák az egészségüket, emberi kapcsolataikat, hogy anyagi jólétben éljenek és békességük legyen. De ez a békesség, ez mulandó. Ez az a békesség, amit a világ adhat meg. Mert lehet valakinek sok pénze. Élhet gondtalanul, mert dolgoznak helyette mások, szép házban, családdal, autóval, mindennel, amire csak szüksége van. De ezek mind mulandó értékek. Ezek mind olyan dolgok, amik csak mulandó békességet tudnak az embernek adni. Jézus azt mondja, ne olyan kincseket gyűjtsetek, amiket megesz a rozsda vagy a moly. Ezek nem adnak békességet. Csak mulandó békességet. Körbenézünk ebben a világban, azt látjuk, hogy sok a békétlen ember. Nem csak azért, mert sok a szegény ember, vagy a nélkülöző ember. Egyszerűen azért, mert az emberek a világtól várják a békességet, és nem kapják meg. És onnan tudjuk ezt, hogy nagyon sok a panaszkodó ember, aki a saját békétlensége miatt másokat okol. Szidja az éppen aktuális kormányzatot, szidja a szomszédot, a tanárokat az iskolában, az óvónőket az óvodában, bolti eladókat az üzletben. A saját békétlenségét másokra hárítja, másokat okol miatta. Elégedetlenek az emberek a saját életükkel, a saját sorsukkal, mert nem Krisztustól várják a békességet. Olyan érdekes, hogy a magyarországi, vagyis az anyaországi magyarok nagyon sokszor panaszkodnak a nehéz helyzetük miatt. Sokszor találkozom én is panaszkodó emberrel. Ha egy kicsit távolabbra tekintünk a határon túlra, jelen esetben Kárpátaljára, akkor azt láthatjuk, hogy a kárpátaljai magyar testvéreinek igazán van okuk a panaszkodásra, lehetne okuk a panaszkodásra, az elégedetlenségre. Mégis, akiket én ismerek, akik onnan származnak, én őket még nem hallottam panaszkodni. Nyilván közöttük is vannak, akik elégedetlenek, akik békétlenségben élnek, de valahogy mintha ez nem lenne rájuk jellemző. Pedig lehetne okuk rá. Ukrajnában hadiállapot lépett életbe, békétlenségük lehet, mert szélsőséges ukrán csoportok fenyegetik a magyarságot, békétlenségük lehetne, mert az apák és a fiaknak Magyarországra vagy nyugatra kell menni dolgozni, hogy megéljen a család, és békétlenségük lehet egyáltalán amiatt, mert a magyarországiak sokszor leukránozzák őket. De én mégis azt tapasztalom, és ezért hálás vagyok az Úrnak, hogy akikkel én találkozom, még sose elégedetlenkednek. Teszik a dolgukat. Egy konkrét példát hagy mondjak, testvéreim, hogy mi a titka annak, mikor az ember nem panaszkodik és nem elégedetlenkedik. Nyár közepén kaphattuk a hírt, biztos itt Csobánkán és Pomázon is hallhatták a testvérek, hogy a nagydobronyi, kárpátaljai nagydobronyi református imaház és a hozzátartozó óvoda leégett. Kiderült, hogy szándékos gyújtogatás történt, ugyanis ez a nagydobronyi imaház és óvoda, ez egy cigány lakta kerületben volt, zömében cigány alkotta gyülekezet, lelki otthona volt. Szándékos gyújtogatás történt. Milyen békétlenség lehetett a gyülekezet szívében, mikor kiderült az, hogy származásuk miatt gyújtották föl Isten házát, és az óvodát, ahova a gyermekeik jártak. A kormányzat, az ukrán kormányzat mindent megpróbált megtenni, hogy a lakók békés élete helyreálljon minél hamarabb. A rendőrség fokozott erőkkel jelent meg az utcákban, járőröztek többször, mint a korábban, de föltehetjük a kérdést, hogy a világ adta békesség, amire a kormányzat meg a rendőrség próbált megadni, elég volt-e ezeknek az embereknek ahhoz, hogy békét találjanak, hogy béke legyen a szívükben? Hát nem. Ez nem adhatott nekik békességet, hiszen ezek mind mulandóak. Sem a rendőri biztosítás, sem a kormányzati támogatás. Ezek ideig, óráig működnek. Viszont mégis azt olvashattuk különböző Facebook bejegyzéseken és hírekben is, hogy a nagydobronyiaknak békességük volt mindezek ellenére. Nem panaszkodtak, nem is kértek. A gyülekezet lelkésze a tűzvészt követő napon a következőt írta a Facebook oldalára: adja meg nekünk Isten, hogy áldásul szolgáljon a nagy keserűség, és tegye, Urunk, ezt is a gyülekezetünk javára. Micsoda békesség sugárzik ezekből a szavakból. És egy gyülekezeti tag azt írta: Istennek gondja van ránk, és vihar után jön a szivárvány. Még el sem oltották teljesen a tüzet, még ott parázslottak a gerendák, és már ilyen bizonyságokat tesznek a nagydobronyiak, a nagydobronyi cigányok, reformátusok. Mert békességük van. Nem a kormányzat és a rendőrség adta békesség, hanem a krisztusi békesség. Jézus Krisztus ajándékozta meg őket ezzel a békességgel. És nekünk is erre van szükségünk, testvéreim, mert nekünk is leéghet a házunk, leéghet az életünk. És hogyha nem szilárd alapra építjük az életünket, nem Krisztus Jézus adja az kőszikla alapot, hanem homokra építünk, akkor soha se lesz békességünk. Akkor az egész életünk egy békétlenségbe torkollik. Azt mondja Jézus az alapigénkben a tanítványoknak: a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. A legnagyobb ajándékot kapta meg az emberiség a Szentlélekben. Mert vágyhatunk Krisztus békességére, de ha a Szentléleket nem kapjuk meg, akkor ez elérhetetlen. Jézus önmagával ajándékozott meg. A Szentlélek, aki nem csak közöttünk van, hanem bennünk munkálkodik. Ő ajándékoz meg bennünket a békével. Ő adott békességet Pálnak, amikor a börtönben raboskodott, vagy amikor hazugság rágalmakat mondtak a fejére. A Szentlélek adott erőt Péter apostolnak, Jánosnak, a nagydobronyiaknak, és a Szentlélek képes békességet adni nekünk is. Ne a világtól várjuk a békét. Az Úr az, aki megajándékoz. Jézus szavával zárom. Békességet hagyok nektek, az én békességemet. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Amen. Gyertek testvéreim, válaszképpen az igére énekeljük a fénymásolt lapon található éneket. Hálás szívvel áldunk téged, Istenünk. Imádsággal is válaszoljunk Isten megszólító üzenetére, helyünkről fölállva. Drága Jézusunk, köszönjük neked, hogy ezen a mai estén is szóltál hozzánk. Urunk, nagyon nagy szükségünk van a te békességedre, mert ez a világ tele van gyűlölettel, szeretetlenséggel, irítséggel. Urunk, nélküled elvesznénk ebben a világban. Felőrölne bennünket az a gonosz, amely sötétségbe borít minden emberi lelket. Köszönjük, Urunk, hogy számíthatunk rád, hogy te megajándékozol bennünket szent lelkeddel, és így eltöltesz békességeddel. Köszönjük, Urunk, hogy békénk lehet a gyászban, a betegségben, az anyagi nehézségekben. És békességgel tekinthetünk a jövőben is, mert tudjuk, hogy te szeretsz bennünket, és hogy hozzád tartozunk. Áldott legyen megváltó Úrunk a te szent neved, amiért önmagaddal ajándékoztál meg minket. Kérünk, adj erőt a mindennapok küzdelmeiben, adj békességet, adj türelmet, hogy szembe tudjunk szállni a gonosszal, és megcselekedhessük a te akaratodat. Drága Jézusunk, vezess azon az úton, amit kijelöltél számunkra. Áld meg családjainkat, gyülekezeteinket. Áld meg a magyar nemzetet, határon innen és határon túl is. És Urunk, adj erőt nemzetünknek, hogy a mindennapok próbatételei közepette hittel tudjunk feléd fordulni. Térítsd, Urunk, magyar nemzetünket magadhoz, bocsásd meg vétkeinket. Áld meg a határon túli testvéreinket, akiknek sokszor sokkal nehezebb az életük, hiszen egy idegen kultúra, egy idegen országban kell élniük. Áld meg, Urunk, bennünket is, anyaországiakat, és nyisd meg szívünket testvéreink iránt, hogy mindig imádságban tudjunk rájuk gondolni. Kérünk, szent lelkeddel maradj közöttünk, őrizd meg nemzetedet, és őrizd meg egyházadat is. Amen. De ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim! Röviden annyit hirdetnék, hogy holnap este lesz az utolsó evangelizációs esténk, az utolsó záró igehirdetés. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, és hívogassunk bátran ismerősöket, barátokat, szomszédokat, töltsük meg a gyülekezeti termet Isten dicsőségére. Áldás vétele előtt záró énekünket énekeljük, a 462-es számú dicséret mind a három versszakát. A 462-es számú dicséret mindhárom verszakát énekeljük. A 462. számú dicséret így kezdődik. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.
Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra, holnap a kitanos gyermekek is szolgálnak között.